Negyedik fejezet. Néha a szerencse istenasszonya ellen is szekvesztrumot lehetne kérni. Beavatott nyelvek így adják elő ennek a házasságnak az intim részleteit a burlesk komikum mártásában. De ha így volt is, nem lehet érte senkit megróni. Kiki úgy szerez feleséget vagy férjet, ahogyan tud. Legalább már ez ne történjék egyformán, a többi aztán úgy is sablon. A mézes hetek, a háborús esztendők, a válás vagy az összetörődés. Ami Koperecki házasságát illeti, azt bizony se a koperecskiek nem irigyelték, se a nosztiak. A nosztiak azt állították, hogy Vilma külön szerencsét is tehetett volna. A koperecskiek pedig azt hajtották egyre, hogy a szenior jelölt bolondot csinált, olyan leányt hozva a házhoz, akinek nincs a rajta lévő ruhán kívül egyebe. Hát a nexus kutya. Koperecki maga is restelte, hogy neje nem kapott rendes kelengyét, és nem győzte mentegetni a látogatók előtt ezt a dolgot. Magam kértem az apósomat, hogy ne vegyen semmi limlomot, nem fér idebe már egy bútor darab se. Ezeket az ősi székeket, szekrényeket pedig ki nem dobálom, még ha színarany bútorokat hoz is Vilma. Nem én, becsületemre mondom. Hát, ez igaz lehet, de egy bútor darab mégiscsak belefért még, pedig nem volt ezüstből. Egy bölcső, amiben a gólya egy év alatt egy kis kopereckit hozott, aki természetesen Izrael, Izsák névre kereszteltek. Ugyanaznap észrevette a halál, hogy kopereckiek létszámán most már semmit se ront, lenyisszantott a kaszájával a szenior kopereckit Meránban. Este jött meg a távirat Krapecre, most már nem csak apa lett Krapec ura, de egyszer s mind gazdag főúr. A keresztelőre feljött Krapecre az öreg noszti is, s a díszes ünnepély után félrevonta a vejét, és így szólt hozzá bizalmasan. Szoktál te lapokat olvasni? Minek volna az nekem? Csodálkozott Koperecki. Ha lapokat olvasnál, akkor tudnád, hogy a Bontó megyei fő ispán megbukott. Nagy visszaéléseket fedeztek fel az ottani folyamszabályozásnál, és a főispán volt a szabályozás kormánybiztosa, buknia kellett. Most aztán tegnap előttről félrehitt a miniszterelnök, mint a legöregebb és legbefolyásosabb Bontó megyei képviselőt, hogy ajánljak neki valakit, vagyis hogy gondolkozzam egy pár napig, ha megfelelő férfiút találok, akit az úgynevezett noszti klik elfogad a megyében, azt ő ki fogja neveztetni. Mit bánom én azt? De nem úgy van az, hékás, mert én tégedet akarlak ajánlani. Csak nem, lihegte Koperecki, és csupa ragyogás lett az arca. És miért ne, ha szabad kérdenem? Köszönöm, kedves apa, szólt ellágyulva, de meg tudok-e én annak felelni? Elég jól áll rajtad a mente, elég ravasz vagy, és most már elég vagyonod is lesz hozzá. Éppen ez a kérdés. Félek, hogy a prágai örökség dolgába perbe fog ez a hóbortos Izsák Izrael, és a pör vévekig elhúzódhat, már pedig az ördögnek nőjön a fű, ha a lovak megdöglenek. Szóval nem lesz pénzem, nem mozdulhatok. Ebben az esetben még jobban elkél a főispánság. Ha meg lesz a prágai vagyonod, akkor mint rang és méltóság becses. Ha nem lesz meg, akkor mint kenyér is jó, mert össze van vele kötve a vízszabályozási kormánybiztosság, vagy 9000 forint össze-vissza. Koperecki a szájával csettentett. Te vagy a legédesebb após a világon. Ne ítélj kérlek hirtelen, mert ennek az én ajánlatomnak ára van. És az, hogy te meg a sógorodat teszed úrrá. Mármint Ferit, az nehéz sor. Meg kell lenni. Hivatal? Dehogy. Nincsenek olyan hivatalok a világon az írországi alkirályságot kivéve. Dinasztiát akarok csinálni Feriből. Nagy urat. Akkor hát szoknya? Az. Kinéztél valakit? Megvan, és neked is Vilmának kell nyilvbe jutni. Hogy miképpen lehet, azt megtudjátok. Én rajta leszek, szólt Koperecki, ám bár lelkiismeretlen dolog. Azt a fiút rosszul nevelted. Az alma messze esett a fájától. Rossz közmondás, felelte Noszti kedvetlenül. Ha az almafa dombon áll, bizony az almája könnyen elgurulhat a lejtőn messzire, de ha kiegyenesítik a talaját, hát nem gurul el. Van benne valami, hagyta rá Koperecki. Ki az a kisasszony? Egy amerikai lány. De csak nem kell Amerikába mennünk. Nem, nem. Az Isten végszükségünkben úgy tetszik, egyenesen nekünk hozta, mint a sült galambot, és letette Bontó megye közepére. Ezt vétek lenne kisiklani engedni. Add rá a szavadat, hogyha Bontó megyei főispánná teszlek. Hatalmaddal, ravasságoddal és mindenféle eszközzel támogatod ezt a tervet. A főispán szörnyű potentát ilyen helyen. Sokat tehet, valamint a főispánné. Koperecki oda nyújtotta a nagy csontos kezét. A sors pedig, mintha egyéb dolga se lenne, mint báró Kopereckit kiszolgálni, úgy rendezte a dolgokat, hogy amint Noszti hazaért a keresztelő után, s másnap a házba ment, az első ember a miniszterelnök volt, akibe beleütődött a folyosón. Ho-ho, állj meg, ember, agyon le, tipolj! Tréfálózott a miniszterelnök. Egyéb iránt közlendőm is van veled. Tegnap előtt egy küldöttség volt nálam megyédből, mely gróf Topisot kívánja főispánnak. Van erre neki fogásod, de kínálj meg előbb egy cigarettával. Igenis van. Elsősorban klerikális és másodszor nagy, intrikus, ravasz, megbízhatatlan ember. Van talán már valakid, de adjál előbb egy kis tüzet is. Igenis van. Olyan, akinek adherenciája van ott, és akiért egyszer s mind jót állsz, hogy simán megszünteti a gyik szabályozásnál beállott zavarokat. Olyan, felelte Noszti. Az baj, vallogatta be lassanként a kegyelmes úr. Mert már Topis gróf is volt nálam tegnap, és félig meddig megígértem neki. Ej, mit? Ejtsd el! De nagyon megharagszik. Ne törődj vele, kevésbé ártalmas ő neked ellenségnek, míg intimusnak. Bizony meg lehet, dünnyögte a miniszterelnök elgondolkozva, majd fürkészve tekintett egykori iskolatársa szeme közé, mert Noszti ezen a réven bírt roppant nagy befolyással. A közösen elkövetett diákcsínyek jobban forrasztanak, mint akár a közösen csinált történelmi események. Nos hát, ki az a tejjel ölted? Folytatá. Add elő, Pál úr, de hamar, mert engem mindjárt beharangoz az elnök. Báró Koperecki, Izrael. Ugyaneredj, pattant fel a miniszterelnök. Azt mondják, nagy szamár. Ne adja mendemondákra. Felelte sértődve. Hisz itt még valami nagy embert keresett az elméjében. Bismarckra is azt mondanák, hogy szamár, ha nálunk pályázna valami állásra. No, ami igaz, az igaz. Hát ki, mi voltaképpen ez a báró Koperecki? Van vagyona? Övé a Krapeci uradalom. De az nem Bontó megyében fekszik. Mi a nexusa Bontóban? Az én rokonaim a Norsztiak, a Hortok és a Ragányosok, Levickiek és Homlódiak. Úgy, neked is rokonod? Vőm. A miniszterelnök kedélyesen a vállára borult. Ej, no, bocsáss meg, Bruder, de bizony Isten nem tudtam. Szeretnék a nyelvemre ütni, de ugye nem apprehendálsz. Ki lesz nevezve, punktum? Kinevezem neked ab invisis. No, ugye jó lesz. Kedélyesen a tenyerébe csapott. Végeztünk, ámen. Csengettyűsző hallatszott a teremből. Sietve tűnt el a folyosón, eldobva a cigarettáját, éppen olyan könnyedén, mint egy főispánt. Csak hogy a cigaretta még füstöl egy darabig eldobva is, de a főispán mindjárt hamu. Nosztinak első dolga volt megsürgönyözni a nagy hírt Kopereckinek, mire hirtelen elterjedt egész Trencsénben, hol már eddig is szörnyűködtek az emberek a Koperecki szerencséjén. De ez az utolsó hír okozta a legnagyobb szenzációt. Gyereke, hiszen a többi Trencsén megyei embernek is születik. Az se szokatlan, hogy valaki-e meghal, akitől örökség nyílik. De hogy Trencsénből vegyenek kölcsön okos embert olyan híres megye fejének, mint Bontó, ahol státus férfiak, miniszterek teremnek, olyan még nem történt, mióta a világ áll. Hát ez az elmaradt stafírunk. Ehol vanni? Na, most mondjátok már, hogy Kopereckiné csak 4 szoknyát hozott a házhoz, és 3 háló réklit. Milyen szertelen a szerencse. Gyereke születik Kopereckinek, új költség, de mindjárt lehagy itt az Isten egy nagy jövedelmet a prágai szeniorátussal. A nagy vagyonhoz már most nagy hivatal kell. Itt van, kinevezi főispánnak, a főispánsághoz sok ész kell, majd meglássátok, meg lesz. Hogy hol veszi, az Isten tudja, de meg lesz valahogy, amint meg lett valahogy a többi járulék is. Nem sokára megjött a kinevezés a hivatalos lapban is. Alig, hogy átesett a tömérde gratuláción, Budapesten termett és átalakult. Másképp lép, másképp beszél, másképp tartja a fejét. Valami nagy ő most úgy képzeli, hogy a föld is érzi, ahol a lábát ráteszi. Olyan korjelei vannak ennek, mint a tífusznak, hogy kodifikálni lehet őket. Átveszi a belügyminisztériumban a kinevezési okmányt, tiszteleg a belügyminiszternél, aki ellátja instrukciókkal. Kivált az ilyen megyében, mint Bontó, ahol zavarok vannak és pánszláv mozgalmak készülődnek. Már mindjárt az előszobában kezdi a hatalom bűvös mákonyát fölszíni. A titkár csupa mosoly, csupa szívesség, az ügyes bajos várakozó képviselők egymásnak suttogják, az új bontói főispán. S bosszús szemet vetnek rá, mert a képviselőket megelőzve mehet be a miniszterhez. Ő excellenciája Pertu szólítja. Ülj le, kérlek, és gyűjts rá, beszéljük meg együtt a dolgokat. Mikor a komoly és titkos részt rendbe hozták, akkor egy pár meleg kérdést intéz hozzá a miniszter. Mikor szándékozol lemenni? Mikorra parancsolod? Minél előtt tartod meg az installációt, annál jobb. Reménylem, leviszed a feleségedet is. Úgy szándékozom. Ugye Nosztilány? Az. No, az ott aranyat ér. Hát csak erély, barátom, erély és harmadszor is erély. Mihelyt egy kicsit megmelegszel, értesíts a viszonyokról, természetesen számjelekkel. Ezzel aztán udvariasan kikíséri és az ajtónál hozzáteszi, de ne felejtsd magaddal vinni a kulcsot, majd elküldetem a lakásodra, hol vagy megszállva? Az angol királynőnél, kegyelmes uram. Az új főispán most már elhajtott egy litográfushoz és névjegyeket nyomat. Báró Kopereczky, I.I., Bontó vármegye főispánja. Aztán a távérdára szalad és egy sürgönyt merezt a Bontó megyei alispárhoz, melyben főispáni kinevezését tudatja és kéri, hogy minél rövidebb idő alatt a szükségesek megbeszélése véget, keresse fel Budapesten az angol királynőben. A Korona herceg utcában találkozik a sógorral, Nosztiferivel. Csinos fickó, vasalt nadrágban, villogó cilinderrel, szegfűvel a gombjukban. Persze, nagy örömbe tör ki. Ennyi, de jó, hogy találkozunk. Éppen azon gondolkoztam, kitől kérjek kölcsön hirtelenében 50 forintot. Kopereczky most az egyszer nem vág savanyú képet, átadja az 50-est, de azt a megjegyzést mégse hallgatja el, ám bár most nekem is sok kiadásom lesz. Az ám főispán lettél, ebédek, pezsgő, reprezentálás, kedves pozíció. Minden virág neked nyílik a megyébe, minden fácán te eszel meg, s minden asszony a hálódba botlik. Ezt jól csinálta az öregem, csak aztán rólam se feledkezz meg, sógor. Mi? Volna talán kedved magántitkárnak lenni? Foly, nem szeretek én körmölni. Arra keres magadnak valami skribát, valami ügyes latejnert, aki majd lapot is szerkeszt, mert saját orgánumodnak kell lenni, amit te sugalmazol. Ne beszélj. Az úgy van, kedves sógor. Hozzátartozik a királyosdihoz, kivált nemzetiségi megyében. A kormány szubvenciót ad a lapodnak, a lap azután működik. Te a közgyűléseken teszel nagy kirohanásokat a nemzetiségiek ellen, ő a cikkekben. Ha nincs ok rá, találtok okot, a cikkeket aztán a szerkesztő megvörös ceruzázva küldi fel a kormánynak, hogy lássa, mennyire dolgoztok a magyar állameszme érdekében, és addig-addig dolgoztok, még egyszer csak azon veszitek észre magatokat, hogy ahol azelőtt béke volt, most fenekestől felfordult minden. Hát erre én nem vagyok való, ahhoz egy buzgó fiatal ember kell. Hanem ha valami jót akarsz velem, szerez nekem egy jó pártit. Jó, majd híradással leszek, ha valami érdemes falat akad. Apád már beszélt velem ilyesfélét, de olyan formán, mintha már meg is volna. Na de addig is kísérjél a Szabóhoz, díszmagyart megyek csináltatni. Nini, elfelejtetted már Velkovics Rozálit? Az csak akkor volt jó. Akkor még kevesebb adósságban úsztam, most már nagyobb hal kell. Vigyázz, sógor, mert a cápáig találod fölvinni, az pedig nincs se a Tiszában, se a Dunában. Ilyen vidám beszélgetés közt értek Grünbaum és Weinerhez, ahol mértéket vettek az új főispánról, és onnan aztán a Birner féle kereskedésben nyitottak be pezsgőt rendelni a beiktatási lakomára. 50 üveg francia és 450 üveg magyar pezsgőre alkuttak meg. Hanem az etiket legyen egyforma a palackokon, rendelt a főispán. Ért engem? Nosztiferi helyeslőleg intett a fejével, míg Birner úr arcán széles mosoly terült el. Ó, hogyne, nagyon is értem a méltóságos urat, méltóztassék benne megnyugodni, mind egyforma. Moi Chandon vinyettával lesz szállítva. Az ördögbe, Birner, pattant föl Noszti megbotránkozva. A zsógorom nem úgy érti ezt, hanem megfordítva tudni illik, magyar vinyetták legyenek a francia pezsgőkön is. Ahogy parancsolni méltóztatik, hajtotta meg magát Birner úr. Koperecki oldalba döfte a sógorát, és tótra fordította a beszédet, mint mindig kritikus pillanatokban. Mit csinálsz, megbolondultál? Hanem ott künn aztán felvilágosította Feri. Te bolondultál meg, sógorkám, mert látod, ez a különbség. Egy tót úr úgy csal, ahogy te, egy magyar úr úgy csal, ahogy én. Ha a te intézkedésed sül neki, pedig mindenki sül, örökre lehetetlen volnál Bontó megyében, de ha az én intézkedésem tudódik, hogy a francia pezsgőre tetettél magyar etikettet, akkor mint bámulatra méltó gavallért és hazafit fognak ünnepelni, s amellett úgy is célodat éred, hogy csalod őket, és hogy ti ínyedszek fent az asztalfőn francia pezsgőt fogtok inni, míg az alsóbb rendbeliek a becsületes magyar gyártmány korcsolgatják. Tetszett az okoskodás Kopereckinek. Mondasz valamit, igazad lehet. Köszönöm, hogy figyelmeztettél. Én nem vagyok hiú ember, se pedig olyan nagy szamár, aki ne tudná, hogy szamár. Én tudom és érzem a szamár voltomat, és ez a kiváló tulajdonságom, meglást, ki fog emelni engem a közönséges főispánok közül. Apád nem fog velem szégyent vallani, ne félj. Hanem egy okos ember okvetlenül kellene hozzám, mert ha egy jó titkárom volna, hiszem, hogy jól be tudnám tölteni az állásomat. Pompásan lehetne felosztani a dolgokat. Én a parancsolást tudom, a törvényeket, meg a többi egyebet a titkár tudná. Kereshetnél nekem valahol egy alkalmas fickót, mi? Utána látok. Köszönöm, sógor, nagyon lekötelezel, kivált, ha sietsz vele, mert a miniszter azt akarja, hogy minél gyorsabban foglaljam el a székemet. Sokat vár tőlem, tette hozzá némi büszkeséggel. Szóval nem merem a beiktatás napját későre kitolni, annál is kevésbé, mert már mindenem kész, ami a bontói fölszereléshez kell. Csak még egy sastól kell, és egy írótól. A sastollat megvehetjük útközben. Az írótólról meg én gondoskodom. 3-4 nap múlva nálad lesz. Noszti elvállalván a feladatot egy úgynevezett pokoli ötlete támadt, melyről bajos elhatározni, az ördög súgta-e, vagy egy kis íjas fiú, aki valamikor Isten volt, míg az olimpuszi hatalmakat nem deposzeddálták, de aki legtovább uralkodik, mert a többiek az öregek már eltűntek, de ő még most is intéz. Szegény hugocskám, dünnyögte az elhatározásnál Feri, miért ne tenném boldoggá? És ezzel másnap, mikor reggel otthonról elment, benyitott az ugyanazon utcában lévő cinkotai icéhez címzett kis kocsmába. Oda szokott járni, ha pénze nem volt és mulatni akart, ott mindig hiteleztek az elegáns fiatal úrnak. Jóképű, tisztes öregasszony volt a kocsmárosné, nyájasan köszöntötte, mert már régen nem látta. Itthon van Kornél? Kérdezte. Kornél az öregasszony fia, oskolatársa volt, azon felül együtt önkénteskedtek, s azon felül, de ezt már nem kell mindenkinek tudni. Nincs édes úrfim, nincs biza, felelte a jóképű anyóka, az ügyvédi irodában van. Hát, kegyet, hogy érzi magát, kedves Malinkáni asszonyom? Köszönöm a szíves kérdését, mit mondjak neki, ha hazajön? Hogy kerestem, fontos beszélni valóban vele. Jó vagy rossz? Kérdi aggódó pillantással az asszony. Jó, felelte Noszti. Azért kérdeztem, kérem alásom, mert kedélybeteg, félek, nem lesz jó vége. Szenved valami titkos bánata van, óvom a rossz fuvallattól is, nemhogy a rossz hírtől, a lelkem is reszket, ha ránézek. Majd talán meggyógyítom, mosolygott rejtelmesen az úrfi. Mondja meg neki, Malinkáni asszony, hogy eljövök délután, várjon meg otthon. Feri körülbelül tudta, mi baja van. Évek előtt együtt voltak önkéntesek, mikor az ezred még itt Pesten feküdt, A Cinkotai Itze akkor is már abban a hírben állott, hogy Koszt dolgában csak a kispipa versenyezhet vele. Szokásban volt akkor, de még most sem új a divatját, hogy a jobb házból való leányok a szakrékörök után, mint egy a nevelés befejezéséül egy-egy nevezetes konyhájú vendéglőbe adattak, hogy egy pár hónapig déltájban ott szorgoskodjanak, mint volontőrök a konyhán, annak csodás titkait meglesni, mert a szentházasságban csak eleinte vonzerő a csók, de a jó asztal az örökös kapocs a férj és feleség között. Az elválás is ágytól és asztaltól szól. Az ágytól még csak el lehet válni, de a jó asztaltól nagyon keserves. Vilma kisasszony, minthogy az utcájukban volt, a Cinkotai Itzéhez járt gyakorlatra. Eleinte kedvetlenül, később valóságos szenvedéllyel. A kocsmárosné önkéntes fia, szép, délceg, magas, szőke fiatalember bebekukkantott a konyhába, ha éhesen hazajött egy kis palacsintát lopni azon melegében a sütővasról, úgy jó az. Önkéntes Malinka Kornél azonban csak éhes volt egy-egy gyakorlat után délfelé, de vak nem volt, sőt, inkább igen csinos ábrándos szemei voltak. Tehát hamar észrevette a konyhán sürgő-forgó úri kisasszonyt. Malinkáné sietett bemutatni a fiát, aki aztán elbeszélgetett vele egyről másról, el annyira, hogy bizonyos idő múltán a konyhabéli jók közt Vilma kisasszonyt kezdte találni a legédesebb falatnak, és mondjuk ki egyenesen, ami igaz, igaz, a bakfis Vilmácska sem maradt iránta ridegen. Itt a pattogó perelő tűz mellett, ahol minden nyersanyag megfőtt és megsült, az ő érzéseik is hamar fortak. El annyira, hogy már szűk volt nekik a konyha. Valahányszor Vilma elment az önkéntes öccsével sétálni, az ifjú Malinka, aki már az ablakból leste, hozzájuk csatlakozott és együtt járkáltak a városban. Feri úrfi, aki szerette húgát, és akit a húga sokszor segített ki apró pénzzavaraiból, testvéri gyöngétséggel hunyt szemet a szövődő viszonyra. Sőt, később, midőn Vilma már bevégezte a tanfolyamot a Cinkotai Itzében, minthogy valaki, akit Malinkának hínak semmiféle ürügy alatt nem juthatott volna be a gőgös Nosztipál szalonjába, Ferenc úr közvetítette a szerelmesek levelezését. Hogy minek irkáltak és mit reméltek, Isten tudja. De hisz a szerelem legjobban táplálkozik a reménytelenségből. Hogy találkoztak-e valahol a Feri tudtán kívül is nemigen fürkészte, meglehetős felületes és könnyelmű volt, hogy ne törődjék vele. Az önkéntesi év után mindkettőjüket kinevezték hadnagynak. Noszti elfoglalta helyét és elment az ezreddel Trencsénbe. Malinka ellenben nem maradt a katonaságnál beállott ügyvédsegédnek, hogy minél előbb letehesse az ügyvédi vizsgát, s mint híres ügyvéd, odaállhasson Noszti elé egy szép reggelen. Hely, mennyit álmodozott erről a napról a szárazakták között. Özvegy Ilvánciné született Noszti Erzsébet, a Vilma nagynénje, aki a háztartást vitte Nosztipálnál. Szigorú asszony volt, a furfang se hiányzott belőle, hiszen Noszti vér csurgott az ő ereiben is. De ha valamely regény elolvasásába merült, akkor a szőnyeget is ki lehetett volna lopni a lába alól. Általában az olvasmányaihoz igazodott. A gyilkosságról, rablásról olvasott, nappalra is kulcssal zárta be az ajtókat, ha nem, éjjelre is nyitva hagyta. Ha a regényben valami csintalan, kikapós asszony volt átható árgus szemeivel, amelyek egy detektívnek is becsületére váltak volna, még a Vilma titkos gondolataiba is behatolni igyekezett, a sóhajait, halaványságát, hallgatagságát, mint bűnjeleket kezelte, az elhullatott papírosait titokban összeragasztotta és elolvasta, ha azonban jóindulatú hős jellemek fordultak elő regényében, akkor megbízott benne, sokszor egyedül is elengedte órákon át flangírozni a városban. Beszélik a dr. Horváth Márton köz- és váltóügyvéd irodája beli emberek, meg lehet azonban semmi vonatkozása sincs ezzel, hogy gyakran jött fel Hordár, aki Malinka Kornélt kereste, egy levélkét csúsztatott kezébe, mire annak kigyúlt az arcas, észrevétlenül otthagyva keresetét, aktát, végzést kiosont az irodából. Az imposztor segédek, akik utána leselkedtek, azt állítják, hogy az utca sarkán egy elfátyolozott karcsú kisasszony várakozott rá olyankor. Hogy volt, hogy nem volt, Isten tudja, csak az a bizonyos, hogy azokban az időkben, mikor Koperecki elvette a Noszti leányt, búskomor lett, nem ivott, nem evett, nem dolgozott, nem tanult, mert különben már letette volna azóta az ügyvédi vizsgát, hanem ügyelgett az utcákon a budai hegyek közt, mint egy testetlen árnyék. Hogy miért, senkinek se mondta, senki nem sejtette, az ifjú Nosztit kivéve, aki még a nász előtti héten is hordta a leveleket. Aztán akárhányszor rajta kapta húgát, hogy keservesen sírt ott, ahol nem látták. Vilmát aztán elvitte férje Krapecre, annak több mint egy éve, és most micsoda pompás jelenet lesz, amikor egyszer odatoppan Malinka Kornélis. Alig várta a délután, hogy fölkeresse régi önkéntes pajtását. Az már várt rá akkor, szomorúan nyújtotta feléje a kezét. Feri hasonlított Vilmához, ez az arc fájt neki, óvakodott ránézni. Parancsolsz velem valamit? Olyan volt a hangja, mintha a sírból jönne. Egy ajánlatom van számodra, kedves öregem. Mennyit keresel te meg az ügyvédi irodában? Malinka vállat vont és rábámult a közömbös jéghideg szemeivel. Mit bánom én, az minek nekem a pénz, hitvánság az. Boldog ember vagy, de én még boldogabbá akarlak tenni. A sógorom, a Vilma férje, bontóvári főispán lett, és titkárra van szüksége, vállalkozol-e rá? Azok a jégszemek, hogy kezdtek egyszeribe villogni, mint a Szent János bogarak, mohón izgatottan kapta meg a Noszti karját. Ő akarja? Nem, egészen az én ötletem. Tud róla? Suttogta rekettes hangon. Nem is tud róla, de majd megtudja, ha egyszer ott lát. Azt hiszed, örülni fog? Gondolom, nem fog haragudni. Nem okozza az neki fájdalmat. Fájdalmat? Miért? Csodálkozott Noszti. Mert nekem fájdalmas lesz. Hát akkor ne vállald el. De nem bírok neki ellent állni. Ebben az esetben rendben van a dolog. Írok majd egy pár sort, és ezzel kerest fel a sógort az angol királynőben. Noszti fütyörészve távozott, gondolván magában, ezeket én most összehoztam, amiből szép vígjáték lesz Krapecen. Sokkal frivolabb volt, mintsem arra is gondolt volna, hogy épp úgy lehet szomorú játék is. Malinka jelentkezett másnap, s a csinos, jóformájú fiatalember megtetszett Kopereckinek, röviden megegyeztek, és még aznap délután íróasztal tétetett be neki az egyik vendéglői szobájába. Ez az ön dominiuma, mondá, mutatván neki az íróasztalt. Ön ezentúl nem Malinka, hanem Kopereckinek a második énje. Beleképzeli magát az én bőrömbe, és gondolkozik helyettem. Én mindenbe beleavatom önt. Ha ön valami bolondot csinál, összeszídom. Ha pedig én csinálok valami bolondot, akkor még jobban szídom össze. Elég, ha egyelőre ennyit tud, a többi majd következik. De mégis szeretném teendőim tüzetesebb meghatározását, szólalt meg Malinka. Ne beszéljen nekem ilyen stílusban, mert azt én ki nem állhatom, azt hiszem, hogy valami hivatalos okmányt olvas, és attól én mindjárt elalszom, mint a kakas, ha meglóbálják. Hogy mi a teendője? Hát, azt nehéz meghatározni. Mindenek előtt egy szép beiktatási beszédre van szükségem, ezt önnek kell megcsinálni, ez a szekretárius dolga. Csinált ön már ilyesmit? Nem csináltam még, de a kriától kezdve mindent meg tudok csinálni, csak hogy? Jobb volna látni mintának egy ilyen beszédet, mi szokott abban lenni. Sok zöldség, temérdek, hetlekotla, és ezt nekem szóró-szóra be kell magolnom. De hát, igen, az ember, hihetetlen, mi mindenre képes a hazájáért. Különben itt volt tegnap az alispánom, akivel Eho 20-ára állapítottuk meg a beiktatást, fogalmazzon majd egy levelet ilyen értelemben a törvényhatósághoz, amelyben értesítem erről, holnap pedig rendeljen valamely nyomdában meghívókat a főispáni ebédre. Azokat majd csak a jövő héten küldjük szét otthonról a Krapecről, mihelyt megkapjuk az alispántól a meghívandók névsorát. Ugyancsak megígérte, hogy megküldi a jegyzőkönyveket a régibb főispáni beiktatásokról, ezekből aztán megtudjuk, mi minden vár ott engem. Ó, jaj, már csak átestem volna rajta. Malinka megértvén ezeket lassan-lassan belemelegedett feladatába, s minthogy úgyis értelmes koponya volt, az alispán által küldött programból és a régi beiktatási jegyzőkönyvekből összefogdosta a beiktató ünnepély képét. A főispán 19-én a délutáni vonattal érkezik Bontóvárra. A megye határán egy kisebb küldöttség száll fel a vonatra és kíséri a székvárosig. A székváros indóházában a város polgármestere és a megyei tisztikar fogadja. Az ott elhangzó rövid istenhozottra néhány szívélyes szóval felel, mire a Dengely hegyén megdördülnek a régi tököli ágyúk, lévén most tökölinek sokkal több ágyúja, Inittamot elszórva várakban, városokban, mint amennyit valaha öntetett és bírt. A főispán az előre odaküldött négyes fogatára ül, és a megyeházi szállására hajtad. A voltaképpeni beiktatás csak másnap lesz az ecélra összehívott közgyűlésen, ahol a főispán leteszi az esküt, mely alkalommal a főjegyző Vér Tamás fogja üdvözölni, mire aztán a főispán mondja el a beszédet, stb. Stb. A program egy kicsit szegényesen festett, kifejezője volt, úgy látszik, a hangulatnak. Koperecki is észrevette, és váltig morgott, hogy még besetette a lábát a vármegyébe, és már is sikkasztanak. Hová tették a programból a fehér ruhás lányokat? Micsoda szemtelenség! Enélkül hogyan ő főispán? Azon kívül se bandérium, se fáklyás zene. Ez bizony nem jól kezdődik. Nem csoda, vigasztalta Malinka a panaszkodót, még nem ismerik méltóságodat. Hiszen éppen ez az, hogy még nem ismernek, azért csodálkozom, mert ha ismernének, nem csodálkoznám. Nem volt kedvező prognosztikon a Bontói napló se, amelynek minden sorát figyelmesen olvasták. A fekete betűerdőből hideg szél fújt, s gonosz manók vigyorogtak ki. A távozó főispán iránti szeretet és melegség áradt ki a különböző közleményekből. A lemenő napnak üdvöltöttek a hozsannát, ennyi de furcsa magyarok. E hidegségből egyéb iránt nem érzett Malinka semmit, sőt, inkább melege volt, izzadt a beszéd készítése közben. Sok penzumot csinált már életében, de egy sem ment olyan nehezen, talán éppen azért, mert valami rendkívülit akart alkotni. Olvasta mintának Cicero kölcsei beszédeit, hogy azokból ihletet merítsen, elment vagy kétszer-háromszor a karzatra országgyűlési beszédeket hallgatni. Ezeknek a hatása alatt írt aztán egyet-egyet, de mikor Kopereckinek felolvasta, az nem volt megelégedve. Nem jó, Amice, nem jó. Hát miért nem jó? Mit tudom én? Csak nem jó. Akkor aztán áttanulmányozta az Antonius beszédét Cézár holtteste fölött, és írt egy hatalmas lendületes szónoklatot alexandrinusokban, hogy öröm volt azoknak pattogását hallani, mert meg kell adni, pompás tolla volt Malinkának. Koperecki végighallgatta ezt is, és fitymálva intett a kezével, ez se jó. A szegény Malinka most már kezdte az alispán által küldött régi jegyzőkönyvekben megörökített beiktatási beszédeket fölturkálni, s nagy kényában kiválasztván egyet, amelyet a mostani alispán tartott még főjegyző korában, az 1868-ban kinevezett főispán báró Aráncsi János beiktatásánál, és amelyet a szónok úgy adott elő akkor, mint a vármegye óhajait, most akként travesztálta, mintha a főispán ígéret gyanánt mondaná el ugyanazokat a szóvirágokat, reformokat, pattogó szentenciákat, kopott hasonlatokat és részesülőkben össze-vissza gubózott oratóri maszlagukat és cirádákat. Kopereckinek a szemei csillogtak a megelégedéstől és örömtől. Ez az, pán brat, ez az igazi, ez a szép, rajta van az a bizonyos megyei szag, ami a hajdúk dolmányán és a bizottsági tagok bekecsén. Maga nagy talentum, pán brat. Ez volt nála a legnagyobb fokú megelégedés, ha valami alantast per pán brat, testvér úrnak szólított. Ezt a beszédét vitte haza Krapecre, hogy betanulja. A beiktatásig ugyanis még 10 nap volt. Koperecki ráért még hazamenni, úgyis dolga volt otthon, lemondani a takarékpénztári elnökségről, átadni az irományokat, ellátni instrukcióval a tisztjeit, aztán a kis Rajkót is meg kellett nézni, hisz az már megnőtt azóta. Ó, hogy ne! Egy hete, hogy eljött hazúról, azóta talán már nevetni is tud. Különben se lett volna célja a további időzésnek, mert az apósa, aki eddig tanácsokat öntögetett a fejébe, már tegnap előtt előre utazott a megyébe a hangulatot megfordítani, már amennyire lehet. Sőt, egyenesen nem célirányos lett volna, mert Feri sógor otthon maradt, és minden másnap megpumpolta, mégpedig mindig duplájával az előbbeni kölcsönnek. Egy szóval, kubusra dolgozott. Ezt a metódust pedig állítólag egy hajdankori perzsa sakk se győzte a sakktáblán, pedig csak búzaszemekről volt szó. Ja, ezt nem lehet 10 napig kitartani, a báró tehát azt mondta egy reggel Malinkának, készüljön fel, Amice, megyünk haza Krapecre, ott a csendességben, ahol nem zöreg ez a sok bolond szekér, könnyebben megtanulom a beszédet. Aztán szó, ami szó, nagyon szeretnék már egy kis gyereksírást hallani. A portásnak meghagyta, hogy minden érkező levelét rögtön továbbítsa Krapecre. Ha pedig egy kulcsot hoznának a minisztériumtól, arra úgy vigyázza, mint a két szemére, rögtön csomagolja be és küldje utána. Alinka szeretett volna elmélázni a vasúton, volt hozzá szép és bőséges anyaga, sokat adott volna érte, ha a főispán nyugton hagyja, de az éppen fecsegő kedvében volt, és kedvencéről a kosról beszélgetve hova tovább mindkettő belemerült az állatvilág dicsőítésébe. Micsoda ostoba hivalkodás, barátom, hogy mi emberek magunkat a legtökéletesebb teremtményeknek képzeljük. Önkényes ráfogás. Meg lehet, hogy a birkák is azt gondolják magukról. Éppen olyan joggal tehetik, mint mi. Az igazság pedig alkalmasint az, hogy az Isten egyenletesen osztotta el teremtményei közt a tehetségeket. Egyik ebben a kiválóban, másik abban. A kutyának több a megfigyelő képessége és a szaglása mindenkinél. A nyúl hallása csodálatos. A gólya napokkal előbb megérzi a vihart és köveket hord csőrében a fészkébe, hogy erősítse. Elbújhatnak előle a meteorológusok. A vándorló madarak jobban ismerik a földrajzt, mint a tanügyi bácsik. Hát még a postagalambok amice. Elviszik őket mondjuk sötét kalitkában, vasúton mondjuk Amsterdamba, ott kieresztik, megrázzák szárnyaikat, és jönnek egyenesen haza mondjuk Trencsénbe. Hisz ez olyan isteni tehetség, hogy a nyomorult ember fölfogni se tudja. És mégis ő van felfuvalkodva. De ki bírná azt elősorolni, mi mindent tud egy-egy állat? Mi csak olyanokat tudunk valamely állattudása felől, amit mi is a tudás körébe vélünk sorozhatónak. Tudjuk, hogy a macska karmolni, dorombolni tud és elfogja az egeret, de nem tudjuk, hogy még mi mindent tudhat ezen kívül. Mert fordítsuk csak meg a helyzetet. Bújjunk be a macskába, barátom, Malinka. A macska álláspontjából vizsgáljuk, hogy mit tud az ember. Hát tud beszélni, ülni, öltözködni, prüszkölni és böfögni. De hogy a történelmet is tudja, a matézist, a filozófiát, hogy könyveket ír és szellemes ötleteket mond, arról a macskának sejtelme se lehet. Sőt, ha tovább megyünk, és én megyek is, azt merem mondani, hogy az állatok többet kaptak az értékes tulajdonságukból, mint mi. Mert van-e csak egy olyan állat is, a majmot kivéve, amelyik az embertől tanult volna valaha valamit? Ellenben mi folyton tanulunk az állatoktól, a fecskétől tanultuk az építkezést és a darástól, ugyancsak az utóbbitól, a papíros csinálást is növényi anyagokból. Csak még nem vagyunk tökéletesek, mert az övé, ha megázik, se szakad el. Hát a pók, a mécep, a pók. Hogy tud az szőni? Mi ahhoz képest egy takács? Vagy egy intrikáló főispán, jegyezte meg Malinka. Na, Malinka, mindjárt a szájára ütök.